Egészen friss kötetet tarthatunk most a kezünkben, és hát az ős bemutatója van itt Marosvásárhelyen. Ez a harmadik Így szerettek ők kötet. 10 éve foglalkozol ezzel. 10 éve élsz gyakorlatilag bennük, a leveleikben, az íróinknak, költőinknek a magánéletében gyakorlatilag. Változott egy picit a séma. Próbálsz-e egy picit egyebet is feltárni, vagy az első kötethez képest mást is keresni, tehát nem is tudom, egyéb rejtett oldalukat ezeknek az embereknek?
Ez részben nagyon hasonlít az első két részre, tehát aki azokat a könyveket olvasta, az nagyjából arra számított, hogy hasonló történetek lesznek. Annyiban mégis más, hogy hosszabbak ezek a történetek, azért, mert vagy az a párkapcsolati történet bonyolultabb annál, hogy el tudjam olyan röviden mondani, vagy az a szerző, az kevéssé ismert, és én meg szeretném, hogyha másnak is mondaná valamit a neve, tehát jobban el kell mesélni a dolgot, tehát ilyen értelemben kicsit más, de a lényeget illetően nem más, hiszen magyar írók és költők szerelmi történeteiről van szó. De valóban van, amikor kicsit talán jobban mesélek a munkásságáról. Mondok egy példát, Osváth Ernő, ki az egyetlen, aki nem író, de mégis szerepel benne. Azért ő nagyon mélyen rányomta az új lenyomatát a magyar irodalomra. Akkor is, hogyha ő nem sok mindent írt, ő egy szerkesztő volt, ugye a Nyugat legendás szerkesztője, és az ő párkapcsolatai legalább olyan érdekesek, mint az íróké. Különösen úgy, hogy ő rengeteg női írót fedezett fel. Ezeknek egy részével szerelmi viszonya is volt egyébként. Mindez egy olyan korban, amikor egyébként a női szerzőket olyan nagyon nem becsülték. És akkor az olvasóra van vízva, hogy döntse el, hogy ez egy csúnya dolog, hogy van egy szerkesztő, aki nem csak felfedezi a női szerzők egy részét, hanem el is csábítja őket, vagy pedig inkább azt kell értékelni, hogy az ő segítségével hány olyan női szerző lett, akik bekerültek a Nyugatba, és akik bizonyos értelemben megnyitották a pályát a későbbi női szerzők előtt is. Valószínűleg mind a kettő igaz. És akkor már nem csak párkapcsolatokról beszélünk, hanem egy irodalom-szociológiai kérdésről, hogy hogy is van ez, hogyan tud bekerülni egy nő az irodalmi nyilvánosságba, és ez még a nagyon modern nyugatnál sem volt olyan nagyon egyszerű kérdés.
Valóban botlottál olyan idézőjelben morális kérdésekbe, amelyek elgondolkodtak téged is, hogy vajon ezt illik feltárni esetükben?
Van ebben a könyvben egy olyan történet, ami 10 évvel ezelőtt is foglalkoztatott, és akkor nem tettem be. Éppenséggel ilyen megfontolások miatt. Ez az utolsó történet, Szabó Lőrinc élete utolsó szerelméről van szó, aki ez a Káprázat című vers ciklusát is írta, nem sokkal a halála előtt, és itt a nő, akivel ez a szerelem szövődött, az nem volt más, mint Szabó Lőrinc egyik legjobb barátjának, I.S. Gyulának a felesége, Kozmuca Flóra, József Attila Flórája. És 10 évvel ezelőtt még én is úgy gondoltam, hogy ilyenkor mindig szembe kerül, akár a tudományos megismerés, akár csak az ilyen szórakoztató célú megismerésnek a szempontja, a személyiségi jogoknak a szempontjával. És bár a maga a történet az meglehetősen régi, hiszen itt az 50-es évek közepéről beszélünk, de még él I.S. Gyula lánya, akkor még túl új volt. Abban az évben írt egy cikket Péter László irodalomtörténész, aki azóta elhunyt, meg Kapdebó Lóránc, Szabó Lőrinc monográfusa is foglalkozott ezzel, de ezek még nagyon új információk voltak, úgyhogy akkor úgy éreztem, hogy még talán korai. De 10 év eltelt, és most már úgy gondolom, hogy nem. De tehát az időnek mindig nagy szerepe van. De nem jut eszünkbe, hogy nem tudom én, Balassi Bálintnak a magánéletéről ne lehetne beszélni, mert ott már senkinek a személyiség jogai nem merülnek fel. Egy 20. század írónál ez természetesen eszünkbe jut. Tehát igazából ezeket a kérdéseket az idő oldja meg. És minden egyes esetben ezt mérlegelni kell. Vagy mondok még egy példát. Szerepel ebben a könyvben József Attilának egy nagy szerelme, Gyömrői Edit, aki a pszichoanalitikusa volt, és az ő oldaláról nézve ez nem egy szerelem, hanem egy páciens-analitikus viszony. Tehát ő nem viszonozta ezeket az érzelmeket egyáltalán. És hogyha úgy nézem, akkor hát annál intimebb dolog, mint egy pszichológiai kezelésnek a története nincsen. Ez tényleg arra tartozik, aki ennek a orvos-beteg viszonynak a részese. Igen ám, de hát nagyon jelentős szerelmes versek születtek. József Attila életében ez egy nagyon fontos szerelem volt, és nem csak a versekben jelenik meg, hanem ezt monográfiák sorra dolgozta föl, ezt az érzelmet. Maga Gyömrői Edit is élete végén így úgy, de azért nyilatkozott róla, bár azt mondta, hogy őt a, ha nem is orvosi, mert ő nem orvos volt, de mondjuk így a szakmai titoktartás még mindig kötelezi. Ennek kapcsán volt egy nagy ilyen morális dilemma az én ifjúságom idején, hogy a Szabad Ötletek Jegyzéke című, hát nem is művet, hanem egy ilyen pszichológiai önkezelésnek a termékét, azt egyáltalán meg lehet-e jelentetni. Hiszen annál intimebb dolog nincs, mint amikor valaki, ugye ez úgy működött, hogy mindent, ami eszébe jutott, leírt egy papírra két napon keresztül, és hát a legintimebb dolgok jutottak eszébe. Meg nem lehet tudni, hogy ezt kérte tőle egy pszichológus, vagy pedig valamiféle öngyógyító terápia volt ez, vagy éppenség egy Gyömrői Editet akarta ezzel, nem tudom én, féltékenyé tenni, vagy valami érzelmet kiváltani belőle. Minden esetre nagyon sokáig ez nem jelent meg. Mert úgy gondolták a József Attila hagyatékának kezelői, hogy ez nem ránk tartozik. De akkor még élt az egyik húga a 70-es években, aki azt mondta, hogy de azért ezt mégiscsak fontos tudni, és valamit megtudunk belőle József Attiláról, és aztán azóta minden József Attila összes műveiben ott van. De ezt is az idő oldotta meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos faktor, de nincsen rá szabály, ezeket egyenként kell eldönteni, hogy vajon ránk tartozik-e vagy sem, és én igyekszem jól eldönteni, de nem biztos, hogy ez sikerül. Kinek máshol van ez a morális küszöb, hogy mi az, amihez közünk van, és mi az, amihez nincs.
Végül is, hogyha a mű szentesíti, amiben te belebotlottál, hogy morális-e vagy sem, akkor lehet, hogy mentségünkre szolgálhat akár, nem?
Tulajdonképpen nem feltétlenül nekem kell ezt eldöntenem, hanem eldöntötték helyettem azok, akiknek ehhez joguk van. Elsősorban a családtagok, leszármazottak, mert az ő kezükben van a döntés. Egy 20. századi szerző esetében mindenképpen így van. Nagyon jó példa erre, maradva Szabó Lőrincnél, nem sokkal Szabó Lőrinc halála után a családja úgy döntött, hogy mégiscsak az olvasóra tartozik az az információ, hogy a 26. év című szerelmes versciklusát azt nem a feleségéhez, hanem az öngyilkossá lett szeretőjéhez írta. Ez valószínűleg egy nagyon nehéz emberi döntés volt, hogy azt mondani, hogy ezt megosztani a nyilvánossággal. De úgy gondolták, hogy ez pont Szabó Lőrinc életműve szempontjából olyan fontos információ, hogy ez nem csak rájuk tartozik. De azért érezzük, hogy azért ez nehéz lehetett. És közben éppen Szabó Lőrinc esetében van a másik példa, hogy hosszú évtizedekig nem lehetett arról beszélni, hogy élete utolsó szerelme Kozmuca Flóra volt, és érezzük, hogy miért. Ez egy szerelmi háromszög, olyan értemben háromszög, hogy van egy harmadik fél, aki mit sem sejtett. És nyilvánvalóan ez még fél évszázad után is sérthet személyes érzelmeket a leszármazottakban. De aztán ezt már mégiscsak megírták, meg feltárták, és valószínűleg Szabó Lőrinc életműve szempontjából ez egy fontos információ. De én is vártam 10 évet, amire megírhattam.
Valóban mennyire engeded meg magadnak, hogy harmadik, negyedik, ötödik személyek is szerepeljenek? És hogy milyen minőségben egyáltalán?
Valamilyen módon igen, és itt is az idő számít. Felbukkannak nevek, meg szereplők, de már annyi idő eltelt a haláluk után, hogy ott igazán nincs már olyan érzékenység, ami miatt ez. De addig, amíg vannak életrajzok egy középiskolai irodalomkönyvben, addig valamit kell csinálnunk a szerző életével. El lehetne képzelni egy olyan irodalomoktatást, ahol egyáltalán nincsenek életrajzok. Szerintem nem lenne jó, de sok irodalomtudományos iskola van, aki azt mondja, hogy csak a mű számít, és nem számít a szerző. De amíg tanulnak a középiskolások életrajzokat, akkor igazából az a kérdés, hogy mi az, ami abból az életrajzból ránk tartozik, és mi az, ami ráirányítja a művekre a figyelmet, mert mégiscsak az a lényeg, hogy a műveket olvassuk. És szerintem középiskolások esetében, hát a szerelem a sokkal inkább ilyen, ami miatt izgalmassá válik egy életrajz, és az életműre is jobban odafigyelnek a gyerekek, mint mondjuk, hogy milyen iskolákba járt, meg mondjuk Petőfi Sándor esetében, hogy hány kilométer gyalogolt Selmezbányáról Vácra, onnan meg Pápára, mert az én időmben ugye ez szerepelt, mint hangsúlyos életrajz jelen, pedig hát valószínűleg a szerelmi élet ez érdekesebb, izgalmasabb, és hát ezt a korosztály talán jobban is érdekli.
Mennyire vagy te a nagyon hű, meg szigorú, meg a valósághoz ragaszkodó kutató, ez a rigurózus, hogy tényleg valóban csak a valóság szerepeljen a könyvedben, és mennyire engeded meg egy picit talán, nem tudom, fikciós elemekkel töltsed ki?
Semmilyen fikciós elemet nem használok, de nyilvánvalóan minden életrajz írás, és nem csak az, amit én írok, az nagyon erősen az életrajz írónak az érdeklődését tükrözi. Ugye egy tökéletes életrajz az olyan lenne, hogy annyi idő alatt lehetne elolvasni, amennyi ideig az illető élt. Minden, ami ennél tömörebb, az már az életrajz írónak az önkényén múlik, hogy mit hagy ki, mit hangsúlyoz, mi az, amit kiemel. Természetesen ezekben a rövid kis életrajzokban a magánélet, a szerelem a fontos, de meg lehet írni egy ember életét a barátságain keresztül, a szülőgyerek viszonyon keresztül, mestertanítvány viszonyon keresztül, de hogyha ez egy, nem tudom én, divattörténeti könyv, akkor az öltözködésén keresztül is meg lehet írni valakinek az életét. Engem ez érdekel belőle, tehát ilyen értelemben ott van az én személyiségem meg az érdeklődésem, de életrajzi tényeken nem változtatok, hanem nagyon ragaszkodok hozzá. Éppen eléggé izgalmas, meg érdekes a valóság, és szerencsére nem kell hozzá nyúlni.
Egyszer már beszélgettünk erről, hogy nyilván adják magukat ezek a kutatások, tehát lehet, hogy már hatalmas nagy halmok hevernek az íróasztalodon, aminek segítségével más-más oldaláról is megvilágíthatod ezeket a történeteket. De van még, amit írni? Mindig előkerül? Tényleg? Amit írni? Itt ismétlődnek is személyiségek például a hármas könyvben. Ők már megjelentek az előző kötetekben is.
Persze, mert törekedtem arra, hogy olyan nevek mindenképpen szerepeljenek benne, akik sok embernek jelentenek valamit. Benne vannak olyan szerzők, akik kevéssé ismertek, de nekem fontosak, és szeretném, ha jobban ismernék őket, de valószínűleg nem lenne annyira érdekes ez a könyv, ha nem szerepelne benne Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső, tehát olyan nevek, akik széles közönséget vonzanak, meg ismerik őket. De hát azért 2012-ben meg 2013-ban jelent meg az első két rész, és azóta nem ilyen könyveket írtam, és szerintem most egy 10 évig biztos nem, megint nem ilyet fogok. Ami nem jelenti azt, hogy cikkben vagy közösségi médiaposztban ne foglalkozhatnék ezzel, hogyha szembe jön egy történet, és tényleg rengeteg van. Talán annyi hatása volt az Így szerettek őknek, hogy kiderült sokak számára, hogy ez érdekes, hogy ez érdekli az embereket. Valószínűleg az irodalmárok többsége nem gondolta, mint hogy én se gondoltam, hogy ez ennyi embert érdekel majd, és bátrabban adnak ki ilyen jellegű könyveket, és szerencsére nagyon sok hasonló, különböző műfajú, de ezt a témát érintő könyv megjelent az elmúlt 10 évben, ezért kellett elkészíteni az első két résznek a javított kiadását, mert például időközben megjelent Gyarmati Fanni naplója, Polc Ellen és Mészöly Miklós levelezése, Szabó Magda naplója, és lehetne sorolni, amiket egy-egy mondat erejéig most ebben a javított kiadásban megemlítek. És valószínűleg ezeket kevésbé bátran adták volna ki a kiadók, vagy kevésbé a nagy közönséget célozták volna vele, mert nem merült föl senkiben, hogy ez ennyire érdekes. És ez jó, mert meg lehet ismerni, el lehet olvasni. Van benne egy történet, ami tulajdonképpen egészen friss. Bíró Balogh Tamás, irodalomtörténész jött arra rá, hogy az édesanyja modellje tényleges szerelmi kapcsolata volt Kosztolányi Dezsőnek, az ő háztartásukban lakó Keresztes Erzsébet, aki a gyermeküknek a dadája volt, már ugye a Kosztolányi házaspár gyerekének. És hogy itt egy tényleges, létező szerelemről van szó. Ez egy hatalmas filológiai munka. És valószínűleg, hogyha ez 20 évvel ezelőtt születik meg, ez ugyanolyan hatalmas munka, de sokkal kevesebb emberhez ér el. Mert kiderült, hogy ez érdekes lehet. És már a kiadó sem egy, nem tudom én, tudományos sorozatban adja ki, hanem úgy, hogy eljusson a nagy közönséghez. És ez jó hír, mert valamit elmond Kosztolányiról, közelebb kerülünk hozzá, az édesannát szerencsére még most is olvassák, és természetesen ez nem az életrajz lenyomata, mint hogy semmilyen irodalmi mű nem az, de mégiscsak ott van a háttérben egy megélt szerelmi viszony, ami tudományosan is fontos, nem csak mint egy szerelmi történet.
Milyen mértékben igyekszel becsempészni azért egy kis kortörténetet, egy kis irodalomtörténetet, művekről akár valamit, hogy azért ne csak a szerelem legyen ott jelen?
Mindig. Én ezen keresztül is művekről beszélek, meg próbálom érdekessé tenni. Szó van itt Petőfi Sándornak így életrajzi szinten kevéssé fontos szerelméről, Mednyászki Berta iránti szerelméről, ami egy rövid ideig tartó dolog volt, de ez indította el bizonyos értelemben Petőfi Sándor pályáját, mert ebből születik a Szerelem gyöngyei című versziklus, ami tulajdonképpen meghozza a népszerűséget Petőfinek, amivel berobban. Ilyen értemben van ennek a szerelmi kapcsolatnak irodalomtörténeti jelentősége, és ha van, akkor megérdemes elmesélni, hogy ez hogy is történt. És megtudunk valamit Petőfiről. Milyen tudatosan alakította azt a képet, ami alapján ma is gondolunk rá. Tehát ő az egyik legtudatosabb költőnk, és tulajdonképpen, mint egy ilyen életprogram kereste azt a nagy romantikus szerelmet, amit aztán megírhat egy versziklusban, és meg akarta élni magát a szerelemnek ezt a nagy felívelő szakaszát, de az elutasítást is. Mint hogyha egy tanulmányút lett volna tulajdonképpen ez a szerelem, hát nyilvánvaló volt, hogy ebből nem lesz egy házasság, vagy egy legalizált kapcsolat, túl nagy volt a társadalmi különbség, meg Mednyászki Berta sem valószínű, hogy egy mészáros fiához akarta kötni az életét, de Petőfinek ez az élmény annyira fontos volt, hogy maga az életrajzi történet az befolyásolja aztán az életműnek az alakulását, és ezt elmesélem ebben a történetben. Tehát ez egyszerre egy életrajzi szerelmi történet, másrészt meg egy fontos irodalomtörténeti háttér Petőfi életművének az alakulásában.
Valóban a megítélés változhat ezek a könyvek által az illető írókról, költőkről. Vettél észre ilyesmit?
Biztos, hogy valamelyest változik, de én mindig arra törekszem, és arról próbálok meggyőzni olvasókat, hogy ne úgy értékeljenek egy-egy életművet, hogy az életrajzot mondjuk morális alapon mérlegelik, mert akkor túl sokat veszítünk. Tehát ha azt mondanánk, hogy aki akár a magán, akár a közerkölcsök tekintetében nem volt példaszerű, akkor azokat nem olvassuk, hát elvesztenénk a magyar irodalom történet kétharmadát legalább, mert hát miért pont szuperhéroszok lennének, és tökéletes erkölcsi példaképek, hát a karmesterek sem azok, és azoktól mégsem várjuk el ugyanezt. Morálisan gyenge vagy gyarló ember is lehet zseni, és fordítva is igaz. Nekem az egyik kedvenc költőm, hanem a kedvencem Szabó Lőrinc. De hát ő enyhén szólva nem volt egy erkölcsi példakép. Azt is mondhatnám, hogy hát rengeteg helyzetben, magánéletben is, meg közerkölcsök, vagy a politikai morál tekintetében nagyon gyarló módon viselkedett. Profánul fogalmazok, akkor egy rohadék volt. Ezzel egyébként elég őszintén szembe is tudott nézni, tehát reflektált is magára, meg ott van a műveiben is, és hát ettől függetlenül volt egy zseni. Szóval, ha ezt megtanuljuk, akkor sok mindent nyerünk. És persze lehet, hogy azt mondjuk, hogy már nem olyan szimpatikus ez a szerző, meg milyen kár, hogy ez nem egy tündérmese volt. Bár én éppenséggel az ellenkezőjét tapasztalom. Amikor először a legelső könyvben írtam Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni kapcsolatára, illetve arról, hogy egy rövid ideig volt egy másik nő Radnóti Miklós életében, akkor valaki azt írta, hogy hát akkor mi lesz a opálos szemű gimnazista lányokkal, akik szerelmesek Radnótiba, hogy akkor most csalódnak, és akkor már nem fognak Radnóti verset olvasni. És lehet, hogy volt ilyen, bár nem hiszem, inkább azt gondolom, hogy életszerűbbnek találták, és érdekesebbnek, és hát valószínűleg a mai középiskolások azért jóval többet tudnak egy szerelem alakulásáról, mint ahogy azt sokan feltételezik, és egyszerűen azt látják, hogy ugyanolyan. És ráadásul szerintem éppen Radnóti és Gyarmati Fanni kapcsolatának az erősségét mutatja, hogy egy ilyen kitérőn is túl tudtak lenni. És hogyha tényleg egy ilyen romantikus tündérmese lenne, mint sok tankönyve régebben szerepelt, akkor annak nincs tétje. Úgyhogy szerintem nem. Ilyen értelemben ez nem okoz problémát.
Már elismerted, hogy lehet, hogy bulvár, igen, amit írsz. Ellenben a bulvárnak van egy nagyon negatív és pejoratív értelme, ami ez nem viszont. De határt, vagy a mérleg nyelvét könnyű állítgatni ilyen szempontból?
Azért keressük a szavakat, mert a magyar kultúrában ez nem nagyon van, ez a köztes. Hogyha ez egy angol száz területen, angol nyelven született könyv lenne, akkor azt mondanak rá, hogy Middlebrow. Amiben ezek a népszerű életrajzok tartoznak, meg egy csomó minden. De a magyar tudományosság, az irodalomtudománynak is a szerkezete, az egy kicsit ilyen németes logikájú, a 19. század óta. Tehát, hogy van a nagyon szigorú, szeriős tudományosság, egy tudományos metanyelvvel, amit a beavatottakon kívül nem nagyon ért senki, és van a bulvár. De a kettő között azért van egy köztes regiszter, amit érdemes beemelni, vagy megismerni, mert nyilvánvalóan a bulvár szóról, nem tudom én, a Győzike jut sokaknak eszébe, és hát ugye ez nem az, de nincsen rá jó szavunk, én jobb ilyen szórakoztató ismeretterjesztésnek nevezem, de mindenki hívhatja úgy, ahogy, nem tudom, szórakoztató filológia ez tulajdonképpen. Ha van ilyen műfaj, akkor hívjuk így.